Csernáthy Péter, az Egészséges Budapest Program miniszteri biztosa az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünetről épp arról beszélgetünk, hogy az új, nevezzük így most már, hiszen a sajtóban ez a közhasználatú szuperkórháznak az építése mikor indulhat. Ugye azt mondta, hogy 2020-22 körül talán elindulhat már a működése, nem az építése.
Nem. Hát 2022-ben lesz az építkezés dandárja, és talán 22-ben mi is azt reméljük, legkésőbb 23-ban a működésnek el kell indulni, mi így reméljük, így ütemeztük.
Egyszerre indul? Vagy lesznek olyan szakmák, szolgáltatások, amik előbb és lesznek, amik később indulnak? Mi a terv?
Bonyolult a képet, hogy előbb is felvázoltam a három helyszínen, mert a Honvéd kórházban végig fog működni a kórház mostani formája, csak az a kérdés, ha csak ott megint idézi ebben, hogy a MÁV kórházi kapacitások mikor érkeznek melléjük. Egyébként akkor ott házon belül nagy költözések lesznek, de hát az új tömbbe fog átmenni sok minden a régi, vagy egy csere lesz a kapacitások között. Dél, és valószínűleg ez a leggyorsabban indítható projekt, ugye, hiszen itt nem kell nagyobb nagyfokú bontás, meg egyebek, és nem kell elköltöztetni senkit lényegében, tehát ők egyszerűbb helyzetben vannak. Dél-Pesten mondtuk ezt a költöztetést, ami egy azért oda-vissza a folyamatot nyilván érinti, és hát Dél-Budán pedig az egyéb paraméterek együttállása kell még ahhoz, hogy az építkezés menjen, de elvileg most beosztuk az időveszteséget a tervezésben, és beosztuk időveszteséget az ingatlan biztosításában, de ott sincs most akadály annak, hogy felzárkozzon és együtt fusson a másik kettővel.
Ki fognak dolgozni az új kórházban? Ezt azért kérdezem, mert itt az Arénában is nagyon sokszor, amikor az egészségügy a téma, és az imént beszélgetésünkkel ön is utalt rá, hogy nagyon komoly orvos hiány van, nagyon komoly, még komolyabb talán a szakdolgozóknak a hiánya. Ki fognak itt dolgozni?
Az lényeges újra és újra leszögezni, hogy új kapacitások nem fognak létrejönni a fővárosban.
Tehát nem lesz több ágy a fővárosban.
Aktív ágy nem lesz több, és a krónikus ágyakban majdnem azt mondom, hogy szeretném megőrizni azt, ami van, mert az ismert rendletnek megfelelően a lakossági életkor növekedése a fővárosban is, annak a fajta ápolási, hosszú távú ellátási igénynek is egy komoly súlyt ad, amit mindig elfelejtünk a szuperkórházak, a centrumok mentén hangsúlyozni. A centrumokban a beteg lehet kevés időt töltsön. Ezek nagyon drága intézmények, annál jobb, ha minél gyorsabban ki tudjuk onnan hozni a beteget, sérültet, és el tudjuk vinni egy rehabilitációs vagy ápolási egységben, de akkor ezeknek is működnie kell. De hát ez egy lényeges szempont. De új kapacitások nem jönnek létre. A Dél-Budai Centrum is kb. 700 egyetemi ágy, illetve kb. 300 olyan ágy, ami az egyetemnek nincs, például traumatológia, baleseti sebészetből jön létre. De ezek oda költöznek a Kútföldi tömbből, ami javaslatunk szerint a János kórház nagyobbik baleseti osztálya, az egyetem gyermekklinikája most is működő egységek. De hát önmagában nem számolunk növekedéssel. A baj az, amit minket is sújt, a Ratkó korszak miatti növekedett előregedés sújtja a mi orvos szakmában dolgozó és ápoló kollégáinkat is, és erre kell figyelni a tervezésnél. Nem elég a szintet tartani rezidens ösztöndíjjal, egyéb képzésekkel. Úgy tűnik, hogy még növelni is kell, erősíteni, és ezt szolgálja az a humán erőforrás program, amit mondtam, hogy próbáljuk meg fizetni azt, hogy a kollégák eljutnak a szívsebész, érsebész, mellkassebész szakvizsgák, ezek második ráépített szakvizsgák, és ezt segítsük megfinanszírozni, vagy azt, hogy egy ilyen ápoló kollega ráadja magát az asszisztensi munkára, és vállalja a műtőben, sugárban speciális gépek kezelését, és az ehhez szükséges képzést finanszírozzuk meg. Tehát ezt szeretnénk elérni, hogy amikor majd elindulnak a centrumok, ne nézzünk szembe akkor ezek miatt kialakuló hiánnyal, hanem ezt előre tervezetten tudjuk felépíteni.
Van egy ilyen program is? Tehát van egy program, ami arról szól, hogyha mind a három centrum elindul, és majd picit később beszéljünk az ápolási ágyakról is, hiszen azt mondta, hogy ez nyilván fontos ezek mellett. Tehát amikor mind a három centrum elkészült, úgy, ahogy most eltervezték, és elindul, akkor hány orvosra, hány szakdolgozó lesz szükség? Van egy ilyen szám?
Megtörtént a felmérés, 6000 és orvos és 15000 szakdolgozó van, nem csak Budapesten, amit mindig hozzá kell tenni, Pest megyét mindig tegyük hozzá, de ez erről a környékről szól, és feltehetően ez a szám nem fog változni, csak valamelyest át fog strukturálódni. Olyan szakmákat kell fejleszteni, amik jelenleg sajnos hiányoznak a fővárosban. A gyerekpszichiátria szakma nagyon szomorú módon nincs, és azt reméljük, hogy a fenti három centrumban a gyerekpszichiátriának is ahhoz kötődően lesz bázisa, vagy a fent említett új terület a stroke ellátásnak, ez az új területe, amikor katéteres ellátással lehet. Olyan speciális szaktudást kíván, olyan radiológus vagy ideggyógyász, aki be tud menni ez a vékony katéterrel az erek között, amit eddig nem tudott megtenni, mert eszköze se volt hozzá, most lesz, de meg is kell tanulni. 2 év, mire egy kollega ezt elsajátítja, az a licenszvizsga ideje, de hát ezt szeretnénk megfinanszírozni, és ezt szeretnénk elérni, hogy ez ne változzon. A krónikus rehabilitációs intézményekben nyilván nem az orvosi szakmai feladat annyira domináns, hogy sokkal inkább azok a kollégák fontosak, akiket úgy terapeutáknak hívunk, de hát gyógytornászok, logopédusok, szakpszichológusok, konduktorok, azok, akiket oda is kell biztosítanunk ahhoz, hogy tényleg komplexen sikerüljön a beteget visszavinnünk a végén a társadalomban.
Tehát, ha jól értem, akkor van egy program, vagy legalábbis van egy terv, hogy amikor ezek a centrumok elindulnak, akkor melyik szakmában hány orvosra szakdolgozóra lesz szükség, és látszik az az út, ami odáig elvezet, hogy ezek lesznek.
Így van, ugye van egy jogszabály, úgynevezett szakmai minimumfeltételek jogszabály, amelyik megszabja, hogy egy mellkassebészeti osztályon vagy idegsebészeti osztályon a folyamatos ügyelet biztosításához és a nappali műtéti tevékenységhez, meg az ambulanciához igazából hány orvosra van szükség. És ezt kell, hogy minimum ide szó szerint szem előtt tartsuk, és ehhez szükséges felmérést elvégeztük az érintett intézményekben, tehát megvan, van egy listánk, ami alapján látjuk, hogy most hogy állunk, és hova szeretnénk eljutni, és mit kell megtartanunk, most inkább így mondom, és fejlesztenünk 4-5 év múlva, és ebből a programból is szeretnénk egy ilyen kormányzati anyagot készíteni, amelyik akkor forrásokkal ellátva segíteni ezt a utat végigmenedzselni.
Ha holnapra a vanázsütés ez a három centrum feláll, akkor bajban lennénk, ami feltételek teljesítésével? Most a humán erőforrásra gondolok. Tehát orvosok, ápolók ügyében a minimum feltételek teljesítése gondot okozna?
Hát nem lenne egyszerű. Érdekes, mert az összevonásoknak köszönhetően van bizonyos koncentráció, tehát amikor nem kell külön a baleset intézetben, meg a kardiológián külön-külön radiológus osztályt fenntartanunk, mert összevonjuk őket, akkor ezzel azt reméljük, hogy a kettő együtt olyan javulást eredményez a létszámban is, ami a fenntarthatóságot működteti. Én is inkább a szakdolgozóktól félek, akiknél ugye az idei nyár is mutatott rá arra, hogy a határon vagyunk ebben a pillanatban. Tehát ezért is mondjuk azt, hogy nem csak egy orvos szakma, hanem nagyon masszív szakdolgozói, ráképző, segítő pénzügyi programot is le kell futtatni. És persze mindez azért nem működhet az ágazat egyéb történései nélkül. Budapest nem egy izolátum ugye a magyar országban, hanem a finanszírozási és a humán erőforrás problémákat komplexen kell megoldani. Ez a nagyon komoly bérfejlesztés, ami beindult az elmúlt években, az most további 3 évig folytatódik. De hát mi azt reméljük, hogy önmagában a új infrastruktúra és környezet és szakmai kihívás vonzása. Másodszor pedig a bérfejlesztés, harmadszor pedig ez a fajta szakmai program, amit szeretnénk forrásokkal, és negyedszer, ami a szintén fontos kérdés, hogy ezeken a helyszíneken mindenhol szeretnénk a nővérszállónak hívott, de mi sokkal inkább most már szállóknak hívott egységeket is fejleszteni, de hát nem a régi vaságyas munkásszálló feelinget, hanem olyan mini apartmanokat, ahol egy fiatal pár el tudja kezdeni az életét, és tud ugye, a későbbiekre előtakarékoskodni, mert keveset kell fizetni érte, és ugyanakkor jó minőségű garzonlakásban lakhat. Ez a program is része ennek, tehát mind a három centrumnál helyszínen vagy közelében például ilyen típusú szállófejlesztés is része a forrásoknak, a javaslatoknak.
Ez benne van a finanszírozási keretben, tehát ez benne van.
Ez benne van.
Egyébként az, hogy a bérfejlesztések és mondjuk az egészségügyi életpálya modellben történt változásoknak milyen pozitív hatása lesz mondjuk a szakdolgozók körében, tehát hogy több szakdolgozó lesz, vagy legalább nem lesz sokkal kevesebb, ez már érezhető, tehát ezt ön már látja, vagy csak bízik benne, hogy így lesz?
Ezek az uniós programok, amiket a mostani uniós ciklusban kiírtak, most hirdették meg. Jelzem, hogy az a kórház, amiben én, mint főigazgató dolgozom, szintén pályázott. Tehát mi is ennek mentén szeretnénk most 20-30 olyan szakdolgozó kollégának a képzését nálunk elvégezni, akikre nagy szükség lesz nálunk is. Tehát nagyon pozitív, de ez a folyamat még csak most indult, most lehetett idén nyáron benyújtani a pályázatokat. Sajnos megint egy picit az a baj, hogy Budapesten kevesebb a forrás, ilyen forrás is kevesebb az ismert uniós szabályok miatt. Tehát ezért kell a Budapest program kiegészítő forrása is nem mellékesen, mert nagyon szeretnénk, ha pont Budapesten megint nem lenne hátrány ilyen szempontból, de vidéken meg ugye más szempontból vannak problémák, nem mindig könnyű egy kisebb városba adott esetben a kollégákat megnyerni. Ott is szükség van ezekre az infrastruktúra, illetve szálló fejlesztésekre. 10 milliárdos forrás szolgálja például most a vidéken ebben a pillanatban a nővérszálló fejlesztést, ami nem sokára indul tudomásom szerint, be is jelentették már. Tehát ezek a folyamatok most indul, amik együtt a bérfejlesztéssel azt reméljük, hogy el kell, hogy érjék a hatásukat, és ezt a javulást kell, hogy szolgálják.
Képzés oldalon adottak a feltételek szakdolgozó ügyben?
A képzési oldalon az egyetemi és főiskolai szintű képzés rendben van, a szakiskolai képzést kell még erősíteni, és ez nagyon fontosak a gyakorló intézmények. Tehát az, hogy a mi kórházunkban, ahol én dolgozom még egyszer kórházban, és napi szinten most is 50-60 ápoló, masszőr, fogászati asszisztens végzi a gyakorlatát, ez egyrészt nagyon jó, nekünk nyáron nagy segítség bizonyos szempontból, azt kell, hogy mondjam, de másik oldalon nem kis feladata a dolgozóimnak, hogy ezt a fajta folyamatos képzést kiszolgálni, oktatni, tanítani. De hát a nyugati képzőhelyek száma ugyan megvan, de a minősége ugyanúgy függ az infrastruktúrától, de nagyon rossz állapotú kórházakban és épületekben nem jó dolog oktatni, mert lerontja az élményt az oktatónak is, meg a tanulók is, de hát az infrastruktúra ilyen szempontból is kell, hogy segítse, és ebből a Semmelweis Egyetem szerepét hadd emeljem ki megint, tehát mégiscsak ő az, aki itt a fővárosban az éppen most induló medikusokkal fogja, reméljük, nekünk segíteni majd 5-6 év múlva, vagy éppen asszisztensekkel, hiszen egy főiskolai kara is az egyetemnek. De ezért is fontos az egyetemmel való folyamatos kooperáció, mert ő az egyik komoly bázisunk a tekintetben, hogy ezek a hiányok benne következzenek néhány év múlva.
Mennyire fogják a centrumok elszívni a szakdolgozókat és az orvosokat más intézményekből, a nem centrum intézményekből? Mennyire lesz ebből ágazaton belüli, vagy lesz-e egyáltalán ön szerint ágazaton belüli konfliktus?
Nyilván konfliktusok mindig vannak most is, tehát a kollégák végzettsége, képessége mentén mozognak, sajnos nem egyszer előfordul, hogy egy jó képességű főorvoshoz kell a minimumfeltételt szabni, mert ő tud olyan műtéteket végezni abban a kórházban, amit más nem. Ez nem egy ideális jelenség ebben. Ezen azt reméljük, hogy a centrum, ez a fajta hierarchia, amikor világosra válik, hogy kitől mit várunk, segít majd egyenesbe állítani. Azért a cél tényleg az, hogy is ilyenkor nem jó az a szuper kórház szó, mert egy érték rend jelleget sugal, miközben ez nem igaz. De hát ugyanolyan fontos a centrum kórházban nagy súlyos sérülteket ellátni, mint egy megyei kórházban egyszerűbb eseteket, és akár egy rehabilitációs kórházban több hónapig gerincvelő sérültet gondozni, és visszahozni az életbe a társadalomba, olyan kihívás és olyan szép feladat, amit szintén nagyon remélem, hogy sokan fognak választani, most is választani. De hát nagyon az a baj, hogy nálunk ilyen presztízs szempontok is előfordulnak, hogy a manuális szakmák presztízse sokszor magasabb, mint a nem manuálisak, és például a rehabilitáció, ami Nyugat-Európában egy nagyon kurvens terület, még jelenleg messze nincs a helyén, ezt mondhatom, mint a rehabilitáció főigazgatója, és pont ezen dolgozunk, hogy ez a szakma, aminél a betegek 10 hónapot töltenek, nem 10 napot egy gerincvesés után, ugyanúgy megkapja az értékét, vonzó legyen, és azt reméljük, hogy a közeg és a minőség ezt lehetővé teszi.
Ugye azt mondta az imént, hogy nyilván ez nagyon fontos, hogy a három centrum mellett, ahol a lehető legkevesebbet töltsenek el a betegek, hiszen drágán működnek ezek az intézmények, mellette nagyon fontos az ápolási egyik és a rehabilitációs kapacitásoknak a rendelkezésre állása. De erről nagyon keveset beszélünk, amikor kórházfejlesztésről esik szó. Ennek a programnak van ilyen része?
Amikor helyettes államtitkár voltam, akkor egy legnagyobb sikernek azt éltem meg, hogy sikerült a 5 vidéki térségben egy kb. 22 milliárd forintos forrásból rehabilitációs kapacitásokat is fejleszteni. Most nagyon jól néznek ki számos helyen a korábban a kórházak legrosszabb részét jelentő rehabilitációs egységet. A vidéken egy jelentős lépés történt, de a fővárosban források hiány, ahogy ön mondja, gyakorlatilag abszolút nem volt lehetőség. Az a kevés 30-40 milliárd forrás néhány kórház aktív ellátásához volt lehetőség. Ezért is fontos gondolni erre. Hál' Istennek, ezek az intézményekben azért nem a high-technológia magas beruházási igényű folyamatok a dominánsak, hanem annak az ápolási, terápiás közegnek a biztosítása, de a tornatermek, eszközök, kondigépek, ha szabad így mondani, terápiás eszközök, amik jóval olcsóbbak azért fajlagosan, de hát itt inkább ennek a közegnek annak a biztosítása, hogy aki több hónapot tölt, az ne egy szörnyű beton vagy régi pavilonban tegye ezt, mert 10 napig az ember bármit elvis, egy intenzív osztály fényét a feje föl folyamatosan, de a 8 hónapig még a gerincvelő sérülésből a kerekesszékes életmóddal aktívvá válik, azt betonkockák között tölteni, nagyon nem jó vagy öreg épületekben, akadálymentesítés kérdése rögtön nagyon izgalmassá válik. Tehát ezeket a fejlesztéseket is mi a programba beemeltük, és szeretnénk is szépen folyamatosan képviselni.
Tehát akkor a forrás erre is megvan. Ezek jól értem.
A 24 telephelyemben benne vannak azok a főváros és Pest megyei egységek, amik ezt végzik. Nem egyszer egyébként a városi kórháznak ugyanazon a telephelyén működik a rehabilitáció, krónikus ellátás is, ez számos kor igaz, de amikor az egész megújul, akkor annak részeként ott helyben megújulnak ezek az ellátások is, mi azt reméljük.
Ezen a területen szükség van kapacitásbővítésre, vagy ahogy ön is mondta, csak fejleszteni kell, át kell egy picit gondolni és át kell szervezni?
Mi azt gondoljuk, hogy nem kell kapacitásfejlesztés a területen, csökkentés se nagyon javasolunk, mert picit az idősödés trendje mentén az a félő, hogy ez az igény csak nőni fog. De itt izgalmas az a kérdés, hogy ott van mellettünk a szociális ágazat, amelyik nagyon sokszor nagyon hasonló idős emberekkel foglalkozik adott esetben. Tehát a jövőben valószínűleg előbb-utóbb ezt a shiftet, vagy ezt az átmenetet a két ágazat között, amire vannak is hírek, hogy a társaságban foglalkozik is ilyen pilot beruházásokkal vidéken, meg kell oldani, de előbb-utóbb ezt a gondozási ápolási szükségletet a két ágazat határán el kell rendezni. De szerintünk épp ezért kórházi kapacitás növelés nem szükséges, de hosszú távon az ilyenfajta, ha másképp nem lehet intézményi jövőképet bizony formálni kell.
Mennyi időnként kell egy ilyen léptékű programot létrehozni egy Magyarország méretű országban, egy Budapest méretű városban, fővárosban?
Hát nem nagyon volt ugye mód arra az elmúlt években, és sajnos egy picit a törekvéseket sem mindig láttuk, mert a nyomait nem észleltük a program indításakor, hogy igazából lett volna. De az Emmelweis terv előtt ilyen átfogó koncepciózus anyagok készültek talán, de nem nagyon tudtak részben talán források hiány sem célba jutni. És ezért szomorú az, hogy a fővárosban az utolsó nagyobb kórházépítések a 70-es években voltak, a Flór Ferenc meg a Ján Ferenc, tehát 50, lassan 60 éve. Elvileg azért azt tartják, hogy 20-30 évente olyan mértékben változik a szakmai közeg, változik a lakosság demográfiai betegség állapota, hogy ezekre figyelve 20-30 évenként lépni kell. Hát most megint őszintén kell beszélni, akkor nem egy esetben itt amortizációpótlás zajlik, de hát hiányzó az elmúlt évtizedekben elmaradt eszközfejlesztés és beruházás pótlása, de hát akkor leszünk szinte null ponton majd, amikor ezek elkészülnek, és hát arra gondolni kell, hogy ezeknek a fenntartása azért egy komoly feladat lesz, és ennek a folyamatos pótlása és adott esetben a változtatása 20-30 év múlva az jöjjön. De végre, ha ez most egyszer megtörténik, egy tabula rasa után talán ez már építhető folyamattá válik később.
Hány évre építjük most például ezt az, tudom, hogy nem szereti, de nem tudunk mást használni, ugye a hallgatóink valószínűleg így tudják nagyon jól beazonosítani, tehát az új kórházat, a zöldmezős szuperkórházat például hány évre tervezik?
Minimum erre
a mostani igényekre?
A mostani igényeket is figyelembe kell vennünk, és meg kell próbálnunk ugye extrapolálni azokra a kihívásokra, amik várhatók. Biztosan tudjuk, hogy a kardiovaszkuláris problémák dominánsak maradnak a jövőben is. Nagyon kéne egy lakosság életmódja változzon mozgás étkezés szempontjából, de ez egy lassú folyamat. Tehát az szívinfarktus, az agyinfarktus és a perifériás erek elzáródása egy masszív trend lesz. Ezért kell ezeket a komplex centrumokat megépíteni, ahol az agyi, szív és a perifériás ér problémákat is el tudják látni, és meg tudjuk ezt az új, eddig még nem létező agyi érrög eltávolítást is például oldani. Ez egy új típusú fejlesztés, ami eddig nem volt. És nem kizárt, hogy a tudomány fejlődésével, egyedi gyógyszeres terápiákkal ez változni fog. Azért azt mindig hangsúlyozni kell, hogy a centrumok a sürgősségi ellátást célozzák. De vannak olyan szakmák, reumatológia, nagyon izgalmas szakma, ezek a speciális terápiákkal most célzottan lehet a ízületi gyulladásokat kezelni, de nem egy sürgősségi szakma, onkológia, borzasztóan fontos szakma, abszolút maradni betegség, úgy tűnik továbbra is, de nem úgy sürgősségi, hogy órákon, perceken múlik a beteg élete, úgy sürgősségi, hogy jó diagnosztikával, jó döntéssel, jó szövettannal kell gyorsan megalapodni a döntést, de ebben ennek nem kell a centrumban működni. Tehát ezek egy picit más pályán mozgó szakmák, és akkor még itt van a pszichiátria, egy nagyon érdekes és sajnos népbetegséget jelentő szakma, az addiktológia együtt, hogy Magyarországon nagyon komoly tömegeket érint, játékfüggőségtől egészen ugye, drogfüggőségig, amiket szintén tervezni kell, tehát amikor a dizájn a drogok világa nyomul előre a hagyományos heroin, ha szabad így mondani, használat helyett, akkor fel kell készülni, olyan toxikológiát kell kialakítani, olyan 30 áldás egységeket telepítünk a centrumokba, amik ezeket a problémákat is tudják kezelni, és hát figyelni kell a betegség képeket, és változtatni kell, ha kell.
Egyébként ugye azt mondta az imént, hogy fontos nyilván például megelőzés. Ugye az egészséges Budapestről beszélünk, ez ugye nem azt jelenti, tehát nem az a neve, hogy kórházi vagy kórházfejlesztés Budapesten. Része ennek a programnak a megelőzés?
A névért elnézést kell kérnünk, ha szabad ezt mondani.
Tehát mert, nem
ilyen mélységben, mert van egy egészséges Magyarország program, ez ma az ágazatnak az agendája lényegében, és ebből deriváltuk, ugye származtattuk az egészséges Budapest programot, ami még nevében sem annyiban pontos, hogy nem csak Budapest, hanem Pest megye is masszívan érintett, és hát a országos ellátások miatt tulajdonképpen az ország egy egészen is érintett, hál' Istennek ez a folyamattal. Technikailag. Szakmailag pedig jelen pillanatban tágult, ahogy ön végvettük az elején a fogalom, hiszen most már nem csak a kórházi fekvőbeteg, hanem a járóbeteg szakellátás is része ennek a folyamatnak. De a szakellátás egészét, ami egy nagyon komoly meccs most már a program magában foglalja, az alapellátás, prevenció, népegészségügy, foglalkozás egészségügy nyilván nagyon fontos része. Ezekre más ágazati források, más fejlesztések benne vannak a hírek, ezek a praxis közösségek és így tovább, nem csak Budapesten, hanem vidéken is léteznek. Ezekkel össze kell hangolódnunk, de most mi Budapesten a vidékhez képest teljesen elmaradt szakellátás fejlesztésre kaptunk mandátumot.
De egyébként, amikor a szakellátás fejlesztésről beszélünk, akkor ilyen sokszor elhangzik az is, hogy nyilván az is jó lenne, hogyha hatékonyabban használnánk ki a lehetőségeinket. Ugye azt mondta, hogy a szuperkórházakat vagy a centrumokat igazából csak nagyon rövid időre kellene, hogy igénybe vegyék, igénybe vegyék az emberek. Ez nyilván fontos a megelőzés. Előbb-utóbb kellene, hogy ehhez kapcsolódjon ön szerint forrás is és tartalom is megelőzés oldalon?
Nagyon érdekes az építészekkel együtt dolgozni. Ők egészen másképp, ők a kórházakat egészségplázának hívják, újabb csúnya szó lesz ennek a vége, attól félek. És ez egy szenzációs élmény azt megélni, hogy ők szeretnének minket elszakítani, az én, mint traumatológus, a műtő, az kórterem ismert szagú és ismert zöld-fehér látványú világát, és azt mondják, hogy a kórháznak bizalmat kell sugározni kifelé, vagy bizalmat kell ébresztenie, de hát olyan közegnek kell ott lennie, egészségiparnak kell ott megjelennie, a segédeszközellátást, a gyógyszer, speciális dietetika, éttermek, tankonyhák a betegek számára, amelyek az edukáció, de hát a betegképzést is szolgálják. Tehát már ezeken a helyeken el kell kezdeni azt, hogy az infarktus átesett beteget és családját arra tenírozni, hogy ez ne legyen még egyszer így. És amikor át kell a rehabilitációs intézménybe, akkor viszont abban a 8-6-5-4 hónapban folyamatosan kell ezen dolgozni, hogy ez egy szekunder prevencióval, másodlagos megelőzéssel az újabb sztrókot, az újabb infarktust előzzük meg, mert valóban ez a dráma, hogy az akut ellátás megoldja a problémát, őrült költségen, és ez ugyanaz megismétlődik, úgyhogy nem hívtuk rá fel a figyelmet, hogy ez nem feltétlenül szükséges, akkor valóban nem tettük meg mindent. Tehát ilyen szempontból ezeknek a centrumoknak, társkórházatnak és az egész rendszernek egy ilyen edukációs feladatát is fel kell vállalni, amit össze kell hangolni a népegészségügyi, szűrési egyéb programokkal.
Én kérdeztem azt a beszélgetés során öntől, hogy például ez az új kórház egészségügy pláza, vagy szuperkórház, most már egy újabb szó kerül a beszélgetésbe, ugye ennek mikor kezdődött az építése. Hadd kérdezem most azt, hogy beszéltünk itt a gyerekellátás hiányosságairól és a rehabilitációs szervezet, nagyon sok hiányosságról beszéltünk. Mikor lesz az érezhető, hogy nagyjából helyére kerül Budapesten a kórházi szakellátás?
Miután végigvettük az előbb, hogy 50-60 éves mozdulatlanságot lényegében kell, hogy most áttérjünk, az is egy nagy dolog, hogy gyakorlatilag másfél év alatt a programot el tudtuk készíteni, ami azért nem volt egyszerű, tehát nem hihetetlen mennyiségű szakmai építészeti urbanisztikai egyeztetés kellett ezzel folytatni, hogy ez előálljon, de hát most azt mondhatom, hogy egy tényleg összességében szakmai konszenzussal rendelkező, a Honvéd kórháztól az országos intézetek, hát mindenki által támogatott program, ami nagy dolog önmagában, mint érték, hogy elkészült. Ahogy mondtuk, kisebb jelei a fejlődésnek reméljük már idén is eszközökben energetikai felújításon megjelennek. Nyilván a látványos változás az lesz majd, amikor a centrumok elkészülnek, abban a pillanatban a betegutak átrajzolódnak nagyon erősen, és nagyon remény. Abban a pillanatban többé az nem fordulhat elő, hogy a mentőnek gondolkodnia kell, hogy hova. Ott az a térségben tudni kell, hogy mit visz be a Dusokiba, mit visz be a Honvédba, és nem lehet ebben időveszteség ilyen számára. Akkor reméljük, hogy ez világosan érezhető lesz, és közben a társkórházaknak is ebbe bele kell nőni, ott is azoknak a fejlesztéseknek le kell zalni, amik őket erre a szerepre alkalmassá teszik.
Cserháti Péter, az Egészséges Budapest program miniszteri biztosan volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.